Úrvacsora Isten tiszteletünk alkalmából szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből választottam, és azon belül is a 7. verset. Így olvasom Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás vagy Izaiás 53. fejezetéből a 7. verset. Kínoszták, és ő megalázta magát. Száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Ő sem nyitotta ki száját. Kedves testvéreim, kit jelképez ebben a proféciában a juhnak és a báránynak a jelképe? Kire vonatkozik? Ki az a szenvedő szolga, akiről ír Ézsaiás próféta? Kedves testvéreim, igen, az evangéliumok alapján és az Új Szövetség kijelentései alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztusról van szó. Ő az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Miért tudja a juh és a bárány Krisztust jelképezni? Miért tudja ilyen szépen kifejezni Krisztusnak a személyét és áldozatát? Hát mindenképpen azért, mert a megváltó készségesen vállalta a szenvedést, ő odaszánta magát egészen, mint ahogy a juhot is, mikor viszik a mészárszékre, akkor nem ellenkezik. Másrészt pedig azért is jelképezi Krisztust, mert a bárány, a juh kifejezi azt a szelídséget is, valamelyest, amely Krisztusban volt. Legalábbis, mint jelkép. Erre mutat. Krisztusnak a szelídségére, hosszú tűrésére. Megkínozták, s ő alázattal elviselte. Nem nyitotta ki száját, mint juh, amelyet leölni visznek, és mint bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy hányszor fordul elő egyetlen Biblia versen belül az a kijelentés különböző formában, hogy a messiás nem nyitotta ki a száját. Hallgatott, elnémult, megnémult az ő nyírója előtt. Hát legalább háromszor, megszámoltam egyetlen versen belül, háromszor fordul elő. Mikor történt ez Jézus életében, amikor a messiási profécia szerint iszonyatos nyomás nehezedett rá? Mert amikor azt olvastam, hogy kínoztatott, akkor azt jelenti, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá a héber nyelv szerint. Tehát amikor iszonyatos nyomás nehezedett rá, éppen annak küszöbén, amikor erőszakos ítélettel végeztek vele. Amikor iszonyatos lelki nyomás nehezedett rá, mielőtt erőszakos halállal végeztek vele, amire ő önként szánta oda magát, mert azt mondta, hogy hatalmam van odaadni az életemet, és hatalmam van visszavenni, mert ezt a feladatot kaptam az atyától, tehát neki nem elvették az életét, hanem ő odaadta, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Mikor történt ez Jézus életében? Mikor kezdődött el ez az iszonyú nagy lelki teher, nyomás Krisztusnak a lelkén? Mindannyian tudjuk, hogy a Gecsemáni kerttől kezdve mondhatjuk el ezt, hogy Jézusra ránehezedett az egész világ bűne. Honnan tudjuk azt, hogy a világ minden bűne, tehát az embereknek az összes vétke Krisztusra nehezedett? Hát erről kijelentések vannak a Szentírásban. Például az Ézsaiás említett 53. fejezetében a 7. vers előtt a következő gondolat áll: mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. Tehát tételesen benne van a Szentírásban, ebben a proféciában, éppen ennél, hogy az Úr mindannyiunk vétkét őrá vetette. Tehát ezért volt akkora nyomás az ő lelkén, ekkora iszonyú megpróbáltatás alatt az ő lelke. Ezen kívül pedig Péter apostol a 2. levelében, a 2. fejezetben szintén ír erről, hogy Krisztus a saját testében vitte fel a keresztfára a mi bűneinket. akkor ezt szeretném fel is olvasni szó szerint a Péter apostol első levele második fejezetéből, a 22. verstől. Aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját. Amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Itt is tételesen benne van, írja a Szentírás, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára, tehát és az értük járó büntetést elszenvedte. Szeretnék majd visszatérni az igehirdetés második felében, hogy mit jelent az, hogy amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett a szidalmaktól. Erre még vissza szeretnék térni. Tehát Péter apostol első levele írja ezt, hogy Krisztus, ami bűneinket maga vitte fel a testében a fára. Ézsaiásnál pedig azt olvastuk, hogy az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Hát akkor elsősorban ez volt az a nagy teher, mindenek fölött való teher, de ez folytatódott. És honnan tudjuk, hogy ez egy óriási teher volt Krisztusnak a lelkén, onnan is, hogy például az evangéliumok is megerősítik, hogy a Gecsemáni kertben vérrel verítékezett és haláltusát vívott. Tehát nem a kereszten is haláltusát vívott, de a Gecsemáni kertben, mielőtt elfogták volna, mielőtt kiszolgáltatta volna magát. Tehát ebből is láthatjuk, hogy ez valóságban megtörtént. Másodszorban a Krisztusra nehezedő nyomás fokozódott, még ezen felül vagy ezzel együtt. Például, amikor a főpap házába vitték. És attól kezdve, a főtanács előtt, ahogy ott vele bántak, nem részletezem, az evangéliumok részletezik azt a lelki nyomást és azt a fizikai bántalmakat, amelyekben neki ott része volt. A továbbiakban pedig Pilátus előtt, amikor vádolták őt, amikor Pilátus átadta Heródesnek, ott is gúnyt tűztek Krisztusból. Utána visszaküldték Pilátushoz, Pilátus pedig ugye megostoroztatta, és így folytathatnám a sort. Tehát Krisztusra egy óriási lelki nyomás nehezedett. Mikor szólalt meg Jézus? Mert itt azt írja a profécia, hogy a száját nem nyitotta meg, mint leölésre való bárány, amelyet mészárszékre visznek, vagy megnémult, mint a nyírő előtt a bárány. Száját nem nyitotta meg. Krisztus csak akkor szólalt meg, amikor nagyon szükséges volt, és azt is szeliden tette. Például, amikor a poroszló arcul ütötte, akkor a poroszlónak a lelkismeretéhez szólt. Ő érte szólalt meg, ő érte küzdött. Vagy amikor Pilátusért küzdött. Akkor azt mondta Pilátus, hát nem tudod, hogy hatalma van arra, hogy keresztre feszítesselek? És akkor emlékeztette Jézus őt, hogy hát van valaki, akinek nagyobb hatalma van, és ezt is azért kapta Pilátus, mert felülről van. Ez a hatalom Istentől. De általában véve, az egész szenvedés története alatt Krisztus nagyon keveset szólt, és amikor vádolták, akkor viszont semmit nem mondott. Emlékezzünk arra, hogy amikor Pilátus elé vitték, és a főpapok és az írástudók vádolták, akkor tulajdonképpen az evangélium írja, hogy ezekre a vádokra Jézus semmit nem válaszolt, és Pilátus ezen nagyon elcsodálkozott. Szeretnék ezzel egy kicsit foglalkozni, hogy Jézus miért nem válaszolt vádokra, és miért nem szólt. Tehát felmerül a kérdés ezek után, hogy ilyen iszonyú lelki és testi szenvedések között miért némult el Jézus a vádlói előtt? Bizonyára nem csak arról van szó, hogy létezik olyan szenvedés is, amikor az embernek még hang sem jön ki a torkán, vagy az ajkán. Lehetséges ilyen is. De itt nem csak erről van szó, vagy elsősorban nem erről, hanem mit szoktunk válaszolni, hogy miért hallgatott Jézus Pilátus előtt, illetve mint bárány, miért némult meg az ő nyírója előtt? Hát azt szoktuk válaszolni, és nagyon helyesen, hogy azért nem nyitotta meg a száját, mert helyettünk állt ott. Ebben áll a helyettesítés lényege, hogy mi vétkeztünk, ő viszont ártatlan. És helyettünk állt ott, és értünk, mi helyettünk vállalta a bűneinkért járó méltó büntetést. Azért, hogy nekünk ingyen kegyelemből, akik hiszünk, mindenki, aki hisz Krisztusban, azoknak örök életet adhasson. Tehát ez nagyon helyes, ez így van. Ez volt az egyik és legfontosabb oka, hogy Jézus miért hallgatott. De hogyha alaposabban tanulmányozzuk a Bibliát, akkor a Szentírás elénk tárja azt is, hogy Jézusnak még más oka is lehetett arra nézve, hogy miért hallgasson az ő vádlói előtt. Tehát harmadsorban a másik okot abban az általa mondott bibliai elvben találhatjuk meg, amit Jézus így fejezett ki. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. Ha elveszik a kabátodat, add oda az ingedet is. És így folytathatnám a sort. Meg vagyok győződve, testvéreim, hogy ennek a kijelentésnek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, ennek a mélységét még a mai napig a legtöbben nem értettük meg, beleértve magamat is. Mert vajon, hogyha valaki velünk kiabál, akkor vissza fogunk-e vele kiabálni? Sajnos, velem előfordult. Visszakiabáltam. Jézus arra tanított, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, és ezt a saját példájával mutatta be. A rosszat nem lehet így legyőzni, hogy ha valaki rám támad, és én védekezésképpen ugyanúgy visszatámadok. Miért nem lehet legyőzni így a rosszat? Mert a rossz nem csak a másik emberben lehet bűnformájában, hanem bennünk is ott van a megromlott emberi természetünk következtében, és ahogy indulatba jövünk, és ahogy ennek szavainkkal hangot adunk, abban a pillanatban mi is bűnt követünk el. Düh, indulat vagy harag formájában, esetleg sértődés formájában. És mi lesz ennek a következménye? A kisebbik rosszból nagyobb rossz lesz. Meggondolatlansággal a bajt csak növelni fogjuk, és nem megoldani. Krisztust ok nélkül gyűlölték. Jézus megmondta, hogy a tanítványait is ő miatta üldözni fogják, és meg fogják vetni, azért, mert Jézushoz tartoznak. Krisztust ok nélkül gyűlölték. Ez tételesen benne van a Szentírásban, a proféciában, Jézusra vonatkozóan, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. És ez beteljesedett, Jézusra nézve. Meg tudták magyarázni, hogy milyen okból és milyen indokból gyűlölik Krisztust, és törnek az életére, de ezeknek az okoknak a valósággal semmi köze nem volt valójában. Tehát jó néhány okot találtak, ami nem volt igaz, és ezekkel az indokokkal ők felmentették a lelkiismeretüket. Például Jézus megrontja a szombatot, mert szombaton gyógyít. Valószínűleg ők ezt úgy értelmezték, hogy Jézus dolgozik szombaton. Szombatnapon, hát ne dolgozzon az ember. Az ószövetségi törvény ugye kijelenti ezt. De hát Jézus világossá tette, hogy szabad szombaton jót cselekedni. Szeretni. Szabad. Az Isten is fölragyogtatja az arcát jókra és gonoszokra egyaránt. Esőt ad igazaknak és hozzá nem méltó embereknek is. Még szombatnapon is. Aztán azzal vádolták, hogy Istennel egyenlővé teszi magát, mert azt állítja magáról, hogy ő Isten fia. Márpedig, hogyha ő Isten fiának jelenti ki magát, akkor ő Istennel egyenlővé tette magát. Azért szeretném megjelezni, hogy ez is benne van az evangéliumban, hogy Krisztus Isten fiának jelentette ki magát, de a legtöbb esetben a dánieli proféciának megfelelően ő önmagát csupán emberfiának tekintette, és nem hogy csupán, hanem emberfiának nevezte, nem tekintette. Vagy egy másik eset. Krisztus megbocsátotta a bűnöket. Ezzel igazolta, hogy ő az Isten fia. De nem az volt a szándéka, hogy ezzel igazolja, hogy megbocsátja a bűnöket, lásd, én ezzel igazolom, hogy az Isten fia vagyok, itt most egy kicsit így fogalmaztam. Nem ez volt neki a szándéka. Ő azért bocsátotta meg a bűnöket, hogy az illető iránt kinyilvánítsa az Isten szeretetét. Például a 38 éve beteg hordágyon levő férfi esetében. Hogy őt megszabadítsa a bűn terhétől. hogy ne lelkismeret furdalásban és bűntudatban élje az életét. Tehát nem önmagát akarta Krisztus igazolni itt. Krisztus minden tette és szava szeretetből fakadt. De ezt kimagyarázták. Mert hogyha valaki eldönti, hogy a másik embert nem fogadja el, akkor mindig keresni fog benne valami hibát, és rendszerint meg is fogja találni. Kedves testvéreim, sajnos bennünk sok hiba van, beleértve magamat is, nekem is sok hibám van még, sajnos. És mi sajnos még bűnöket is követünk el, pedig, hát aki Istenhez tartozik, az ne kövessen el bűnöket, hanem legyen hűséges Krisztushoz. De Krisztusban nem volt sem hiba, sem bűn. És mégis gyűlölték őt. Mégis okot találtak arra, hogy Krisztust megvessék, és az életére törjenek. Mi az, amit ebből megérthetünk, testvéreim? Ebből megérthetjük azt, ha valaki nem akar szeretni valakit, fenn akarja tartani vele szemben a haragot, akkor erre akkor is talál okot, hogyha az ok valójában abban a formában nem létezik. Nincs indok, de ő egyet kitalál, vagy úgy értelmezi a dolgokat. Kedves testvéreim, ezért ennek a terhét ne vegyük mi magunkra. Vizsgáljuk viszont meg önmagunkat. Ha bűnt követtünk el, akkor kérjünk bocsánatot Istentől és attól, akit megbántottunk. Mi is bocsássunk meg, de olyan dolgoknak a terhét ne vegyük magunkra, ami nincsen a valósággal köszönő viszonyba sem. Testvéreim, és ha szembeszállunk a gonosszal, mi történik? Hát neki lesz igaza. Meg fog abban erősödni, hogy tényleg jogos a haragja és a megvetése irántunk. De nem erről van szó. Kedves testvéreim, ezt a súlyos leckét nagyon kemény támadás után értettem meg. Mert nem maradtam csendben akkor, amikor hallgatni kellett volna, illetve felemeltem a hangomat akkor, amikor szelídnek és alázatosnak, egyszerűnek kellett volna maradnom. Ezért sajnos nem megoldottam, hanem tetéztem a problémát. De bocsánatot akarok kérni az illetőtől akkor is, ha ő nem akar nekem megbocsájtani. A bocsánatkérés az rám tartozik, és az is, hogy megbocsássak neki, függetlenül attól, hogy ő nekem megbocsájt-e. Nekem csak ami rám tartozik, amiért én vállalok felelősséget, az, hogy én minden körülmények között Krisztushoz tartozzam, és Krisztusnak engedelmeskedjek. És a Krisztus azt mondja, hogy bocsássatok meg, és kérjetek bocsánatot, akkor nekünk ennek engedelmeskedni kell, ha mi Krisztushoz tartozunk. Krisztustól azt gondolom, hogy nagyon kemény, fájdalmas leckék útján remélem, hogy végre megtanultam, hogy ne szálljunk szembe a gonosszal. Krisztus nem jöhetett indulatba, testvéreim, mert ha indulatba jött volna, akkor vétkezett volna. Ha vétkezik, akkor a saját bűne miatt hal meg a kereszten, és nem fogja az atya föltámasztani. De Krisztust az atya föltámasztotta halálból, ebből tudhatjuk, hogy Krisztus sosem vétkezett. És ő maga is mondta, hogy ki az, aki közületek vádolhat engem bűnnel. Vagy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmilyen, nem tudod benne horgonyt vetni. Hát Krisztus tehát nem jött indulatba, mert akkor vétkezett volna. De azért sem jöhetett indulatba, és azért sem vághatott vissza, testvéreim, és azért maradt csendben, mert magatartásával nem akart okot adni arra, hogy az őt támadó magába még inkább vétkezzen. Tehát még okot sem, lehetőséget sem szolgáltatott neki, hogy az illető még inkább ellene támadjon és vétkezzen. Mert Krisztus nem a bűnnek a kiváltója. Ő azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bővelkedjünk. És azt sem akarta, hogy jogosnak érezze, vagy tartsa az illető egy pillanatig is, hogy helyénvalóak a vádaskodónak a vádjai. Mert ha visszaszól, és nem megfelelően szól valaki, akkor ő azonnal az illető, aki támadásba lendült, arra gondol, hogy neki jogosak a vádjai. Hát lám, ne, nehogy viselkedik. És ő abban megerősödik. Krisztus, ő azért jött, hogy minden emberét az életét adja. Nem azért, hogy valakit a bűnében megerősítsen. Krisztus ezért is hallgatott a vádak előtt. És a vádolói előtt. kedves testvéreim, ezt tényleg tanuljuk meg. Egy egész életre. Most már, hogyha Krisztus szelíd és alázatos magatartását szemléljük, arra is rájöhetünk, kedves testvéreim, hogy bizony a szelídségben, és abban, hogy nem vágunk vissza a másik embernek a szavainkkal élesen, abban lelki erő és méltóság van. És ezt csak a Jóisten tudja megadni akkor, hogyha ezt meg akarjuk Krisztustól tanulni. Hogyha oda megyünk Krisztushoz, és meg akarjuk tőle tanulni a szelídséget és alázatot. És a türelmet. Erre hív minket Krisztus. Viszont most még akkor a Péter apostol leveléből, amit ígértem, a második fejezet, 23. versét akkor ismét felolvasom. Amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Kedves testvéreim, vajon Krisztus miért nem szidalmazott, amikor őt szidalmazták? Miért hagyta inkább az igazságosan ítélőre? Ebben az esetben a mennyei atyára. Kedves testvéreim, azért, mert amikor valaki védekezik, akkor a saját álláspontját védi, azaz igazságot akar szolgáltatni saját magának. És ezzel kivesszük az Isten kezéből a dolgainkat és az ügyeinket, ahelyett, hogy hittel az Istenre bíznánk magunkat, és egy nehéz helyzetet, amiben vagyunk. Mi kivesszük gyorsan az Isten kezéből, majd én megoldom. Nem sikerül megoldani. Amikor tehát Krisztus nem szidalmazott, nem szállt szembe a gonosszal, akkor tulajdonképpen Istenben bízott. A mennyei atyában bízott. Mert azt írja, hogy hagyta az igazságosan ítélőre. Ez azt jelenti, hogy hagyta az igazságosan ítélőre, hogy Krisztus minden körülmények között a mennyei atyába bízott. És ebben a hitben és bizalomban mindvégig kitartott. Miért? Mert ismerte a mennyei atyának a jellemét. És mi is általa megismerhetjük ezt. És mi is bízhatunk benne. Hogyan hív Jézus magához? Ismerjük Máté evangéliumából, és mire tanít minket? Máté evangélium a 11. fejezetében, hogy olvassuk az evangélistának a sorait. Így szól az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek, vegyétek magatokra az én igámot, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. És lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Kedves testvéreim, ne emberektől tanuljunk alázatot és szelídséget. Mert az egyszerre lesz komikus és tragikus is. Az alázatoskodásnak, emberek előtt való hajlongásnak ilyen formájában semmi értelme nincsen. Egyedül Jézustól tanuljunk igazi alázatot, türelmet, szelídséget, és kérjük, hogy ő tanítson az igéjéből, hisz a Szent Lelke által ő tanítson meg valójában erre. De ezt csak úgy tudjuk megtenni, testvéreim, hogyha minden nap, naponta többször oda megyünk ő hozzá, és kérjük, hogy vegye le a bűneink terhét rólunk, és akarjunk Krisztussal és az ő igéjével időt tölteni, és ne sajnáljuk az időt a vele való ima beszélgetésre. És itt hangsúlyozom, a Krisztussal való ima beszélgetésre. István diakonus halálakor hogyan fohászkodott? Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Krisztushoz fordult. És akkor Isten tiszteletünk alapigéjét ismét felolvasom, Ézsaiás 53:7-ben, Jézusra vonatkozóan kínozták, vagy iszonyatos nyomás nehezedett rá, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Ő sem nyitotta ki száját. Az Úr Jézus Krisztus ki tudta mondani a keresztre szögezve is azt az imát, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. és azoknak is megbocsájtott, akik ok nélkül gyűlölték őt, és gúnyolták az utolsó pillanatig, és az életére törtek. Krisztus tehát mindvégig kitartott az isteni viszonzás nem váró szeretetben. Tehát nem azt jelenti, hogy nem vágyott ő a szeretetre, mert mindenki vágyik. De ez olyan szeretet, amely feltétel nélküli. Ő ebben mindvégig kitartott, és ezért hitáltal győzött a kereszten. Kedves testvéreim, az úrvacsorán most erre az isteni szeretetre emlékezünk. És ezért adjunk is hálát. Adjunk hálát az ő kimondhatatlan ajándékaiért, és a legnagyobb ajándékáért, Jézus Krisztusért, és az ő megváltásáért, amelyet az Úr Jézustól kapunk, ami üdvösségünk és testi-lelki gyógyulásunk érdekében. Amen.